Először hogy ők a fekete sasba mentek, felolvassák a 12 pontot, felolvassák Petőfinek a nemzeti dalát, és ahogy Pesten a tömeg egyébként elindul a nyomda irányába, hogy itt is ez megtörténik, hogy a mostani Ady Endre utcából, vagy az akkori Sas utcából elindulnak a Basa utcán keresztül, és hát a Basa utca végében ott van Számmeréknek a nyomdája, tehát rögtön meg is érkeznek, és hát ugye a legfontosabb az az, hogy ezt a 12 pontot és a nemzeti dalt kinyomtassák.
A virágnak megtiltani nem lehet.
Teleki Blanka nem engedte ki természetesen a március 15-i eseményben ezeket a lányokat. Én azért megengedtem, hogy egy kicsit kikukucskáljanak.
A virágnak megtiltani nem lehet.
Megjelenítjük a szabadságharc három magasztos szellemét, a szabadságot, az egyenlőséget és egy testvériséget.
A virágnak megtiltani nem lehet.
Bizony valaki ceruzával ráírta erre a dokumentumra, hogy lementem a pincébe borért.
A virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljuk, hogyha jön a szaki kelet.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc neves és hétköznapi szereplői, női és férfi sorsok jelennek meg a háttérben futó sorsfordító események előtt március 15-én Székesfehérváron. Egy történelmi lányregény a színpadon, és egy élő kép, amelyben megelevenedik Munkácsi Mihály Tépés csinálók festménye. Köszöntöm az ÖKK Podcast hallgatóit, a mikrofonnál Csordás Csilla. A mai epizódunkban a nők forradalmi szerepéről született előadásokról, a Kodolányi János Gimnázium Színpadka színjátszó csoportjának vezetőjével, Bobori Mihna Boglárkával, és Nagy Judittal, a Szabad Színház előadásának rendezőjével hallhatnak beszélgetést. Vendégünk lesz Váci Márk történész, a Szent István Király Múzeum munkatársa, akivel három városunkhoz kötődő fiatalember nyomába eredünk. Egy jogász újságíró, aki Székesfehérvárra hozza a forradalom híreit, egy fehérvári születésű bencés tanár, aki kalandos utat jár be, és egy vármegyei arisztokrata, aki a nemzetőrség szervezésében vállal szerepet.
A virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljuk, hogyha jön a szaki kelet.
A reformkor célkitűzései, március 15-e eseményei és a szabadságharc keretezi annak a 12 főúri lánynak a történetét, akik az 1847-48-as tanévben Teleki Blanka Pesti Leánynevelő Intézetébe jártak. Az idei március 15-e ünnepi műsor az ő nézőpontjukból idézi meg a forradalom eszméit és történéseit. A Kodolányi János Gimnázium Színpadka színjátszói megelevenítik 1848 tavaszát. Az ő ünnepi műsorokkal emlékezik a város a forradalom és szabadságharc hőseire. Az A virágnak megtiltani nem lehet, Lányregény a szabadsághoz című produkció írójával, rendezőjével, Bobori Mihna Boglárkával beszélgetünk a következő percekben.
Egyrészt a nők szerepe a régebbi történéseinkben, másrészt az egyszerű hétköznapi ember szerepe bármelyik történelmi kataklizmánkban. Tehát, hogy itt vannak ezek a nagy történések és a nagy emberek, akiknek a nevét tudjuk meg megtanuljuk, de közben olyan furcsa belegondolni, hogy ugyanúgy ott van a kis ember, mint ahogy mi éljük az életünket, és közben történik körülöttünk minden, ami a nagybetűs történelem, hogy ott is ugyanúgy ott voltak, és a mindennapi életüket élték, és szerelmesek voltak, és barátkoztak, és küzdöttek a napi nehézségekkel. De egyébként 1848 volt, meg március 15-e volt, és hogy ez a kettő együtt hogyan jeleníthető meg.
Hogyan született meg maga a mű?
Jó sokat olvastam hozzá nyilván, mert azért nem vagyok a korszaknak a szakértője. Még hogyha az irodalmi részét azt ismerem is, de azért Teleki Blankával foglalkoztam különösen sokat, mégiscsak az ő lánynevelő intézetének a tanulói szerepelnek a darabban. Másrészt Vasvárinak a beszédeit olvastam sokat abból, ami benne van az előadásban, az valójában az Vasvári Pálnak az egyik történelmi esszéje átdolgozva, egy picit talán érthetőbbé téve. Úgyhogy ezek, illetve hát mint a cím is mutatja, hogy a virágnak megtiltani nem lehet, meglehetősen sokszor köszön vissza a virágmotívum. A virágmotívum vagy növénymotívum, mert nagyon erős a párhuzam, nyilván a természet törvényei, azok az élet törvényei, ez így el is hangzik a darabban. Ahogy születik, valami formálódik, növekszik, termést hoz, gyökereivel kapaszkodik, és mégiscsak valahova próbál törekedni. Ez lehet az emberi életnek is akár a metaforája, de az egész nemzetünknek is lehetne egyébként egy ilyen átvitt értelmű megfogalmazása.
Amikor a csapat elé tetted ezt a darabot, milyen szálakat fogtál meg, hogy a lányokhoz közelebb vidd a személyeket?
Az ő karaktereik elsősorban, ugye az oda járó tanuló lányok, az ő problémáik adják a darab nagy részét, tehát ezeket nagyon sokkal nem kellett közelebb hozni. A szókincset igen, tehát amikor esetleg improvizáltunk, egy kicsit beleimprovizáltunk a szövegbe, akkor bizony kicsúsztak a mindenféle tökre, meg állatira, meg egyébként is mondtam, hogy nagyon jó, na most ezt, nem? Tehát ezt leszámítva, hogy a nyelvezetet egy picikét finomítani kellett, megszokni kellett, hogy egy picit 1848-ról beszéljünk, ez igen, de maguk a szituációk, tényleg itt arról van szó, hogy hogyan fogadják el egymást egy kis közösségbe, vagy hogyan táplál az egyik szerelmet egy fiatal ember irányába, és a többiek hogyan reagálnak, hogy hogyan olvasnak kortárs szöveget, mert hogy Petőfi kortárs nekik, akárhogy is nézzük. Tehát ha János Vitézből színdarabot csinálnak, az olyan, mintha én bármelyik mai kortárs drámaírónak a drámájával foglalkoznék magyar órán. Úgyhogy azért ezek mai, nagyon mai dolgok, nekik ezt kellett valahol így átállítani az agyukban.
Hogy jelenik majd meg a kor? A nyelvezetben egyszer ezt elmondtad?
Ha nem is nagyon, mert nem tudok 1848-ról én se. Egy picit finomítani, stilizáltan, kicsit kevésbé legyen mai, ennyit tudok tenni. És körülbelül ugyanez lehet majd a jelmezekben is, tehát az is csak stilizáltan 48, tehát picit megidézzük, de nem korhű ruhák, nincs korhű díszlet, ennél egyszerűbb eszközökkel dolgozunk. Reméljük, hogy ettől még meg lehet teremteni majd azt a hangulatot, ami kell.
Mit éreznek ezek a lányok ott a lánynevelő intézetben a nagy történelmi pillanatokból?
De az a helyzet, hogyha megnézem, arányaiban viszonylag kevés az, ami valóban a március 15-i eseménnyel foglalkozik. Sokkal inkább jelenik meg az, ami célkitűzése, ami megelőzi, ami miatt a március 15-e megtörténik, hogy esetleg nincsen magyar nemzeti oktatásra lehetőség, hogy társadalmi különbségek vannak, hogy egy Petőfi Sándor hogyan jelenik meg az életükben, és akkor ezek után azért nyilván ott van a március 15 is, illetve a lányokra tett hatása, mert az a helyzet, hogy nem csak a híres 12 pont van, hanem ezeknek a lányoknak volt plusz 4 pontjuk, ami egyébként megvan, megtalálható és el is hangzik, amivel ők kiegészítik azt a 12 pontot, amit jól ismerünk.
Ez abszolút a női mi voltokból ered, ez a 4 pont?
Igen, ez arra, azzal egészít ki, arra reflektál.
Mennyi valósult meg ebből?
Majd mindenki megmondja saját maga, hogy hogyan éli a saját bőrén. A nők is szavazhassanak, járhassanak egyetemre, ezek azért talán megvannak, hogy az oktatási rendszer átfogóbb legyen, mindenki jusson hozzá megfelelő oktatáshoz. Itt azért főúri lányok voltak, egy kicsit fiatalabbak, mint amit az én lányaim fognak itt mutatni. Egy csalásom még van, Teleki Blanka, nem engedte ki természetesen a március 15-i eseménybe ezeket a lányokat. Én azért megengedtem, hogy egy kicsit kikukucskáljanak.
Hányan játszák, és kik, akik színpadra állnak?
12 leányzó van a színlapon, 12 név is szerepel. Én most nem biztos, hogy mindet felsorolnám, de rajtuk kívül még természetesen maga Teleki Blanka, illetve társa ebben az iskolában Lővei Klára is megjelenik. És Teleki Blanka azon kevés szereplők közé tartozik itt vagy ebben az előadásban, itt nem diák játszik, hanem Szigeti Anna fogja megjeleníteni nekünk. Mint ahogy szintén felnőtt szereplőként csatlakozott Balog Misi, aki Hanák tanár urat, egy természet tanárt fog, egy paptanár volt, egy végtelen nagy műveltségű paptanár volt, aki szintén elképesztő tanári kara volt, tehát Teleki Blanka nagyon-nagyon minőségi oktatást nyújtott ezeknek az arisztokrata lányoknak. És mondom, Hanák tanár úr az ő lesz, természetesen Vasvári tanár úr, a történelem tanár, úgyhogy Vasvári alakja az, ami még megidéződik eléggé központi szerepben ebbe a darabba.
Zene is lesz a darabban?
Zene, igen. Egyrészt sok Lajkó Félix zene lesz benne, azok csak ilyen éppen, hogy zenei átdolgozás is helyet kapott benne. Gemese nevű formációnak van egy kitűnő dala, amit mi Petőfi Sándorosítottunk, azaz a virágnak megtiltani nem lehet, ha már ez a címadó szövege ennek, elhangzik benne a lányoktól, és szintén Gemesének van még a végén egy Petőfi Sándor megzenésítése, ott már ő választotta a Petőfi Sándor szövegnek, ez is részét képezi. Táncolunk is, egy icipicit, csak egy nagyon picikét táncolunk, benne, mert mégiscsak ebbe a korba, meg ezekkel a lányokkal ez azt hiszem, hogy ideillő.
A virágnak megtiltani nem lehet, hogy mennyi, hogyha jön a szüki kelet.
A Városház téren a József napi vásárban kézművesek, őstermelők kínálják portékájukat pénteken. A gyerekek kézműves foglalkozásokkal, népi játékokkal tölthetik az időt, míg a vállalkozó szelleműek a betyár hétpróbán tehetik próbára ügyességüket és szerezhetnek oklevelet. Délután 13:30-tól Szelídszavú hősök, avagy Nők a forradalomban címmel a Szabad Színház utcaszínházi előadásának lehet részese a közönség. Az élőkép rendezőjével Nagy Judittal beszélgetek.
A 48-as hősök közül ezúttal a nőkről emlékezzünk meg, hiszen a 48-as forradalom és szabadságharc étosza eddig a férfiakhoz kötődött. És nagyon kevés szó esett a nőkről, tulajdonképpen az elmúlt 10-15 évben jelentek meg olyan könyvek, kiadványok, publikációk, História magazinban olyan cikkek, amelyek a nőkről szólnak. Voltak ismertebbek, mint például ugye az operettből a Mária főhadnagy, Lepstük Mária személye, vagy akár Szendrei Júlia, Petőfi naplójából tudhattunk Szendrei Júliáról, de a többiekről nagyon keveset hallgattunk, vagy hallottunk. És közben ugye Munkácsi év van idén, és itt Székesfehérváron is volt egy Munkácsi kiállítás, és nekem eszembe jutott, hogy hát hiszen volt akkor is olyan férfi, aki megemlékezett a 48-as forradalom és szabadságharc női szereplőiről, és pont Munkácsi volt, hiszen a Tépést csinálók című képében megörökítette ezeket a nőket, és nem csak azokat, akiket név szerint ismerünk, hogy huszártisztek voltak, kémkedtek, vagy a Justina, aki a Gábor Áron mellett volt, mint szentsegéd, hanem az egyszerű nőkről, akik tépést csináltak a sebesülteknek, ellátták a sebesülteket, hátulról segítették a harcosokat, mint ahogy most is ugye látjuk, amikor egy-egy ilyen többnapos sztrájk megmozdulás van, hogy az emberek kiviszik a vizeket, meg a teákat, gondoljunk a taxis sztrájkra is. Tehát csak ugye itt egy hadi állapot volt, segítettek ezek a lányok, asszonyok, ahogy tudtak, de hogy ők otthonról segítettek. És Munkácsi megörökítette ezeket a nőket, és akkor mondom, hát ez nagyon jó, hát ha ezt én észrevettem, biztosan kevesen tudnak erről, mások is, milyen jó lenne, hogyha ezeket az információkat megosztanánk. Úgyhogy mi tulajdonképpen egy élő képpel készülünk, hogy úgy mesélünk el egy-egy történetet, hogy egy élő képből kiszólva tulajdonképpen. Ezt a Munkácsi tépést csináló képet fogjuk gyakorlatilag élő szerepekkel megeleveníteni, és emellett pedig olyan játékos feladványok lesznek, amelyel egy kicsit a kor hangulata megidézhető. Ezt most nevezhetjük reformkori kvíznek is, vagy 48-as kvíznek is, de tulajdonképpen egy ilyen kvízszerű játék, jelmezes szereplők kérdéseire kell válaszolni. Vannak egyszerűbb és vannak nehezebb kérdések, vagy elgondolkodtatóbb kérdések, és lehet nyerni Vörös Marti csemegét, és azért Vörös Marti csemegét, mert ugye Petőfi pont a vándorszínész múltja köti ugye Székesfehérvárhoz, innen Székesfehérvárról Vörös Martihoz ment, és neki mutatta meg először a verseit. És akkor hát így kötődik a Vörös Marti személye mindenképp Fehérvárhoz, és akkor gondoltuk, hogy hát ez egy jópofa ötlet lehet, hogy aki helyesen válaszol ezekre a kérdésekre, annak adunk egy Vörös Marti csemegét.
Még az időképhez visszatérve, milyen történetek bontakoznak majd ki, miket ismerhetünk meg? Ezek fehérváriak, vagy a forradalomhoz kapcsolódó?
Ez nem lesz egy hosszú, mivel utcaszínházról van szó, tehát, hogy itt gondolom, hogy egy 10-12 percnél nagyon többet nem szeretnek állni az emberek. Ez nem lesz egy ilyen nagyon bonyolult történet, inkább Petőfi versekből összeállított dialógusok lesznek, inkább így mondanám, és hát szinte egy művészettörténész bemutatja nekünk ezt a képet, hogy kik a szereplői a képnek, milyen a kompozíciója a képnek, és akkor hát, hogyha valaki előtt ott van ez a Tépést csinálok című kép, ez egy elég sötét tónusú kompozíció, és rendezői bal oldalra van helyezve a főszereplő sebesült, aki mesél, és hát a jobb oldalon foglalnak helyet azok a női szereplők, illetve ifjú fiú szereplők, meg még egy gyerek is van benne, akiknek mesél. És akkor tulajdonképpen van benne egy ilyen ifjú, nagyon lelkes leányzó, aki tudomást szerez arról, mert kicsit ez megelőlegezi a kodolányisok előadását, tudomást szerez arról, hogy lánynevelő intézet nyílt Budapesten, és hát ahelyett, hogy ő itten tépéseket csinálna, ő inkább Budapestre szeretne menni, és ebbe a lánynevelő intézetbe beiratkozni, annál is inkább, mert Vasvári Pál történelmet tanít, ugye Vasvári volt a szívtipró a március ifjak közül, Lővei Klára színjátszást, és ezek nagyon-nagyon izgalmas dolgok, ami egy fiatal lányt vonzhat, és hát én úgy magyaráztam a fiataloknak ezeket a sorokat, hogy hát az, hogy ma egyetemre mennek a lányok, sőt, többségében a lányok mennek egyetemre egy középiskolába, az pont ezeknek az asszonyoknak köszönhető, és pont Teleki Blankának és a másik olyan nőknek, akik mertek, bátrak voltak, és a lányneveléssel foglalkoztak, oktatással foglalkoztak, és hát annak köszönhetjük, mondtam a lányoknak a gimnáziumban, hogy ma ti egyetemre mehettek, és nőknek is kijáró tudáshatalmat kaptak a kezükbe, amit Petőfi felesége is képviselt, és megjelenítjük a szabadságharc három magasztos szellemét, a szabadságot, az egyenlőséget és egy testvériséget, természetesen mindhármat nők fogják alakítani.
Székesfehérvárt járva számos helyszínen emlékezhetünk a forradalom és szabadságharc eseményeire, hőseire. Tábla őrzi a székesfehérvári születésű tanár az 1848-49-es szabadságharcot követő függetlenségi szervezkedések egyik vezetője és vértanúja, Jubál Károly, a Fehérváron vándorszínészként is élt Petőfi Sándor tetteit, a magyar nyelvű színjátszás bölcsőjét, a Pelikán udvart, vagy szoborral tiszteleg a város Bem József és emlékművel a haleszi felkelés áldozatainak emléke előtt. Váci Márk történésszel a következő percekben három helyszínre kalauzoljuk el a hallgatókat. Három életutat, Boros Mihályét, Rónai Jácintét és Gróf Batthyány Istvánét ismerhetik meg.
Ha a fontosságuk alapján szeretnénk sorrendbe haladni, akkor mindenképpen Boros Mihállyal kezdeném, mint a legkiemelkedőbb ebből a körből. Már csak a származása okán is, hiszen ha úgy nézzük, azért Batthyány István gróf egy picit kilóg ebből a társaságból, hiszen egy arisztokratáról van szó. De hát ugye a hagyományos társadalom felfogás révén nyilván ő lesz az, aki a városnak az országgyűlési követe, nemzetőr őrnagy, és később aztán kormánybiztos, teljhatalmú kormánybiztos itt Székesfehérváron és környékén, egy Fejér megyei nemesi családból származik, tehát róla majd később beszélünk. Mindhármuk életében közös az, hogy rendkívül kalandos az a történet, amit ők befutnak így 48-tól kezdve, egészen a halálukig gyakorlatilag. Tehát Boros Mihálynak ugye a története az igazából Ószőnyben indul, tehát a Felvidéken, egy felvidéki paraszti családból származik ő igazából, és a gyermekkorát is ebben a térségben, ezen a területen tölti, és a jogi tanulmányai révén kerül ő egy kicsit közelebb Székesfehérvárhoz, legalábbis térben mindenképpen, és aztán az 1840-es évek elején jelenik meg ő Fehérváron, amikor jogászként már itt telepedik le, és a biztosító intézetnek lesz ő az egyik jogi képviselője, úgyhogy közben egyébként újságot is ír, vannak szépirodalmi próbálkozásai is, amik majd főleg az 1860-as évektől kezdenek beérni, tehát azok a szépirodalmi munkái, amelyeket ismerünk, azok leginkább már erre az időszakra tehetők, de egyébként van neki korábbi irodalmi munkássága is. Tehát ő alapvetően egy kevésbé jó módú családból, földműves családból származik, és a földművelés meg a földdel való foglalkozás az ő egész életét meghatározza egyébként. A Szent István Király Múzeumnak volt a Mozaik Múzeum túrához kapcsolódóan tavaly egy felhívása, és ennek a képes illusztrációjában egyebek mellett Boros Mihálynak az aranytolla szerepel, ami ugye a múzeum gyűjteményét gazdagítja, illetve egy falusi gazdákról szóló tanácsadó könyve tulajdonképpen, tehát ez is mutatja, hogy azért neki nagyon sok köze volt valóban a földműveléshez, és ha azt nézzük, hogy ő Sárbogárdon hunyt el 1899-ben, abszolút egy vidéki környezet, egy kisváros, ahol főleg paraszti gazdálkodással foglalkoztak az emberek, az iparosok, kereskedők mellett, elsősorban ez egy paraszti mezőváros volt, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy élete végéig nagyon sok köze volt a földhöz. De Fehérvárra ugye nem emiatt kerül elsősorban, hanem tényleg a jogi pályája és tevékenysége miatt. És 1846-ban őt már jegyzik egyébként a helyi ügyvédek között. Ekkor annyit tudunk róla, hogy amikor letelepedett a városban, akkor nem folyamodott még polgárjogért, ami azt jelenti, hogy például aki polgárjoggal rendelkezett, ez már ugye korábbi időszakokban is így volt, és nem csak Magyarországon, hanem nyugodtan visszautalhatunk akár az ókori Görögországra is, hiszen a történelem az mindig így indul, hogy már az ókori görögök is. Tehát aki polgárjoggal rendelkezett, az például választhatott, vagy választható volt bizonyos tisztségekre. Ő ezért a polgárjogért kezdetben még nem folyamodott, de mivel aztán különböző tisztségekbe került, így nagy valószínűséggel megigényelte később, és meg is kapta ezt a polgárjogot. És hát, mint jogvégzett ember, ügyvéd, meg nyilván a felső társadalmi köröknek volt egy jeles képviselője, hiszen ugye egyetemi diplomával rendelkezett, ami azért a korszakban még ebben a városban sem volt annyira általánosan bevett és jellemző. És ezen a jogi pályán helyezkedett el, amint említettem, és 48-ban egyébként, március 14-én pont egy ilyen ügylet véget érkezik ő Pestre, az akkori fővárosba. Ugye itt még azért lényegesen a főváros egyesítése előtt vagyunk, tehát itt még Pest-Budáról beszélnek általában, és annak a pesti részén tartózkodik ő március 14-én, mert hogy az Országos Biztosító Egyesület, ha jól emlékszem a nevére, és a Fehérvári Kölcsönös Biztosító Egyesületnek a fúziójáról tárgyalnak, ő mint a Fehérvári Egyesületnek a jogtanácsosa, jogi képviselője, és ez a fúzió létre is jön. De hát aztán március 15-én történik egy olyan esemény a Dunának a pesti oldalán, ahol ugye ő is tartózkodik, ami miatt bizony nem tud időben elindulni haza. Ugye ennek a közvetlen előzménye, hogy ne menjünk vissza olyan nagyon régre a történelemben, még csak 5. Ferdinánd koronázásáig se, az igazából a március 13-i bécsi forradalom. Ugye a reformpárti nemesség, vagy az úgynevezett haladó gondolkodások ugye Pozsonyban tartózkodnak az országgyűlésen, amit 47. novemberben nyit meg az uralkodó, a már említett 5. Ferdinánd, ugye magyar királyként, első Ferdinánd, mint osztrák császár. Bécsben ugye nyilván az udvari arisztokrácia ott képviselteti magát főleg, illetve Pesten, különösen a nagyszámú polgárság, illetve többek között olyan személyiségek, mint Kossuth Lajos, ugye a reformpárti liberális nemességnek az egyik vezetője, hanem a legfontosabb vezetője ebben az időszakban. És amikor március 13-án Bécsben kitör a forradalom, ugye Kossuthnak van egy úgynevezett felirati javaslata. A felirat az ugye azt jelenti, hogy az országgyűlés az javaslatokat terjeszt be az uralkodóhoz, fölfelé folyamodik, és az uralkodó erre egy úgynevezett leiratban válaszol, hogy ezt jóvá hagyja, nem hagyja jóvá, stb. És ezt a felirati javaslatot március 15-én követelések formájában fogalmazzák meg. Tehát ami a 12 pontban megjelenik, ugye ismerjük ezeket a pontokat, azok már a Pozsonyi Országgyűlésen egyébként szerepelnek, akkor még felirati javaslat formájában, és Kossuth és társai elérkezettnek látják az időt arra, hogy akkor március 15-én ezeket már követelés formájában fogalmazzák meg. És tulajdonképpen ugye a sajtónak a tényleges felszabadítása az ezen a napon történik meg, amikor az úgynevezett Landerer és Heckenastféle nyomdába ugye megérkezik ez a tömeg, és a küldöttek útján ugye hát egy küldöttséget menesztenek, és beviszik az épületbe a 12 pontot, illetve Petőfinek a nemzeti dalát, ami nagyon jól kiegészíti ugye ezeket a követeléseket, és ugye az az ő legfontosabb követelésük, hogy ezt a 12 pontot és a nemzeti dalt, ugye előzetes jóváhagyás, tehát cenzúra nélkül ugye ki lehessen nyomtatni. Na most Boros Mihály is ott van az események sűrűjében, mint fiatal jogász, tehát azért elég vehemens természetű ő is, ezt látjuk a későbbi működéséből, tehát még az 50-es éveiben is azért ő a függetlenség és 48-as mozgolódásoknak egy nagyon fontos vezére alakja itt a megyében. Március 16-án hazatér Budapestről, ezzel a két nagyon fontos irattal, bocsánat, Pestről, pontosítsunk. Hazatér, és hát hova megy be elsőként? A pesti Pilvax mintájára, fehérvári Pilvaxnak nevezett feketesas kávéházba, ugye ez a szállodának a földszintjén található, a fiatalság gyűldéjének is nevezik, ezt 1861-ben kiadott emlékirataiban egyébként meg is írja, ez az élményeim 1848-1861, hogy először ugye ők a fekete sasba mentek a egyik kedves barátjával, akivel egyébként aztán később ezt a 12 pontot is beterjesztették a városi elöljáróság elé. Felolvassák a 12 pontot, felolvassák Petőfinek a nemzeti dalát, és ahogy Pesten a tömeg egyébként elindul a nyomda irányába, hogy itt is ez megtörténik, hogy a mostani Ady Endre utcából, vagy az akkori Sas utcából, aminek a névadója maga az egykori fogadó, elindulnak a Basa utcán keresztül, és hát a Basa utca végében ott van Számmeréknek a nyomdája, tehát rögtön meg is érkeznek, és hát ugye a legfontosabb az az, hogy ezt a 12 pontot és a nemzeti dalt kinyomtassák, és aztán el is kezdik terjeszteni, tehát 16-án este már egy spontán népgyűlés szerveződik a városháza elé, ahol már ezeket osztogatják, és felolvassák, elszavalják többször. Tényleg azok a fontos követelések fogalmazódnak meg a 12 pontban, amelyek a polgári átalakulásnak a legfontosabb ismérvei, mérföldkövei, és ezeket a követeléseket tényleg megfogalmazzák, fáklyás menetben elvonulnak aztán a vármegyeháza elé, ahol ugyanezt a gyűlést igazából megtartják, és hát így azért a vármegyei tisztségviselők is nyilván értesültek már korábban a pesti forradalom híréről, hát ez most megjelent Fehérváron, és ezzel foglalkozni kell, és hát aztán elég komoly megmozdulások bontakoznak ki, többek között azzal kapcsolatban, hogy hát akkor a székesfehérvári zsidóságot, ami ugye 1843-ban kapott végül is letelepedési jogot Székesfehérváron, tehát véglegesen, illetve 37-ben volt már erre egy kezdeményezés, őket megpróbálják kiűzni a városból, mert hogy megváltoztak a gazdasági viszonyok, itt ugye Béccsel főleg, a pénzügyek kezelése terén is problémák mutatkoznak, legalábbis itt a forradalmár tömegek szerint. Ugye most egy picit előre szaladok, de azért hadd mondjam el azt is, hogy a nemzetőrségbe például nem sorozzák be a zsidó származásúakat, viszont összeírják őket, hogyha hadi állapot állna be, akkor ugye ők is besorozhatók legyenek a majdan felállítandó hadseregbe. Ugye a nemzetőrség az egy önkéntes alapon működő fegyveres szerveződés, amibe valamilyen okkal nem kerülhetnek be, szó szerint nem sorozhatják be őket, illetve nem vehetnek részt a nemzetőrségnek a tevékenységében. Minden esetre megfogalmazódik ez a követelés, és aztán odáig fajul a helyzet, hogy már tetlegesen próbálnak azért tenni a helyi polgárok, főleg a német polgárok, hiszen egy német városról beszélünk, Székesfehérvár esetében, ahogy ezt látjuk majd Rónai Jácint példáján, aki egy német családból származik, hogy Pulszky Ferencet küldi Kossuth, mint teljes hatáskörrel megbízott képviselőjét az országgyűlésnek, hogy akadályozza meg ezeket az atrocitásokat, a zsidók kiűzését Fehérvárról meg a megyéből, és aztán úgy is jön egyébként Pulszky Ferenc, mint a kormány megbízottja, és a kormány teljhatalmunk megbízottjaként akadályozza meg gyakorlatilag hatalmi szóval ezt a ténykedést. És ebben már a nemzetőrségnek is egyébként fontos szerepe lesz, mert fegyveres testületként ott vannak, és demonstrálják az erőjüket, ugyanúgy, ahogy a Morról érkezett lovasság is egyébként demonstrálja az erőjét. Na ebben már például Batthyány Istvánnak is nagy szerepe van, hogy ő itt a nemzetőrséget irányítja ezekben a megmozdulásokban. Tehát Boross Mihály elsősorban politikai tevékenységet folytat ebben az időszakban, főleg jogászemberként, ugye megválasztják bíróvá, aztán a vésztörvényszék elnökévé, és itt igazából 48 őszétől értékelődik fel igazán az ő szerepe, és aztán 49-ben, amikor itt a várost hol elfoglalják a császári csapatok, hol visszafoglalják a magyar csapatok, itt ő folyamatos mozgásban van. És az az ő 48-49-es történetének a vége, hogy megérkezik a komáromi várba, ahol ugye menedéket kér Klapka Györgytől, és amikor a komáromi várat elfoglalják a császári csapatok, akkor büntetlenséget és szabad elvonulást ígérnek mindenkinek. Hát tudjuk, hogy mi ennek a vége. 1543-ban egyébként Fehérvár hasonlóan járt, tehát se büntetlenségről, se szabad elvonulásról szó nincsen. Boross Mihály is fogságba kerül, aztán néhány hét múlva egyébként szabadon engedik. És hát a hatóságok azért folyamatosan szemmel tartják, és zaklatják is elég gyakran, úgyhogy ő egy időben Iváncsán telepedik le, itt Fejér megyében, és aztán úgy ismét csak bujkálni kényszerül, és végül is 1852-ben ő fogságba kerül, és várfogságra ítélik itt a forradalmi szerepe miatt, hogy ugye a magyar hatóságoknak a munkáját, ő részt vesz tulajdonképpen az osztrák hatóságok, meg az osztrák fegyveres erők ellenében. Igazából Borosnak ezt a tevékenységét ítéli meg aztán később ugye az osztrák hatóság, és ezért ítéli várfogságra. 2,5 év után végül is szabadul, és hát különböző helyeken lakik, aztán hazatér Fejér megyébe, itt vásárol magának egy kisebb birtokot, onnan elköltözik, aztán visszatér egy rövid időre, nem is olyan rövid időre Fehérvárra, ahol elkezd lapot szerkeszteni, főszerkesztőként is ráadásul, aztán megjelennek az első szépirodalmi munkái, amire már utaltam, és az élete vége felé, ugye az utolsó negyedében pedig Sárbogárdon telepedik le, és hát ott gazdálkodással tölti igazából az életét. És hát nyilván az újságírói pályán azért megmarad továbbra is, de a jogi pályával már nem nagyon akar igazából megpróbálkozni. Akkor sem nagyon, amikor 1867, tehát a kiegyezés után másodalispánná nevezik ki, a már említett gróf Batthyány István javaslatára, tehát ő is azért átvészeli ugye ezt az időszakot, és hát egy darabig hivatalban van, aztán ő végül is úgy dönt, hogy lemond erről a hivatalról, és tényleg az újságírásnak meg a gazdálkodásnak szenteli az élete hátralévő néhány évtizedét, hiszen azért, ha azt vesszük, hogy ő 1815-ben született, és 99-ben hunyt el, akkor azért az ő életéből még ott 70-es évek elején bizony jó sok hátra volt. Minden esetre ő a közéletben, ha nem is vett részt olyan nagyon aktívan, azért ott volt mindig, és figyelt, és a 48-as és függetlenségi mozgolódásoknak, szerveződéseknek ugyanúgy egy vezető politikusa, közéleti embere maradt itt a megyében és Székesfehérváron. Tehát amikor a különböző függetlenségi körök, pártok megszerveződnek, akkor ő bizony azoknak az élén mindig ott van, és ezt a 48-as eszmeiséget képviseli igazából élete végéig.
A forradalom és szabadságharcban aktív szerepet vállaló székesfehérvári születésű Rónai Jácint püspök, bencés tanár, természettudós, író emléktáblája Székesfehérváron a Fekete Sas szálló épületével szembeni lakóházon található.
Rónainak igazából annyi köze van Székesfehérvárhoz, hogy itt született. Az alapfokú tanulmányait itt végezte, de aztán ő nagyon korán elkerül egyébként innen, és részben Pannonhalmán tanul, ugye 17 évesen ő már a Bencés rendnek egy első fogadalmat tett növendéke tulajdonképpen, és aztán papi pályára lép. Tehát néha azért természetesen visszatér Székesfehérvárra, abba a Leitzinger családba, amiből ő eredetileg származik, ugye a Sas utcából, nem messze egyébként a Fekete Sas fogadótól, nagyjából Átellenben születik, egy jómodú német polgár családban, és aztán időnként visszatér természetesen, de már a gimnáziumi tanulmányait sem itt végzi Székesfehérváron, tehát nincs olyan nagyon szoros kötődés azért a városhoz. A 48-as mozgolódások kapcsán azért időnként megjelenik, de az ő pályája az végül is úgy alakul, hogy ő is egyébként elkezd szépirodalommal foglalkozni, de már viszonylag korán. Tehát a 40-es években már vannak például különböző drámái, ezek általában kéziratban maradtak, de némelyiket be is mutatták. Például a Pannonhalmi Gimnáziumban az egyiknek nem csak írója, de rendezője is volt többek között. Miután elvégzi ezeket a tanulmányait, elkezd tanítani is közben. Visszakapcsolódva Boros Mihály, az ő is például volt történelmi és földrajztanár Kecskeméten, amikor éppen kereste a helyét, mármint Boros, az 1850-es években, amikor valamiből azért meg kellett élnie, tehát még jóval a kiegyezés előtt. Tehát Rónai is ugye elkezd tanítani, a 40-es évek végén veszi fel egyébként ezt a Rónai nevet, tehát hogy magyar íróként ugye érvényesülni tudjon. Nagyon érdekes, hogy Petőfi is próbálkozik ezzel a Rónai névvel vándorszínészként, meg a Borostyánnal. A Borostyán az meg azért érdekes, mert Boros Mihálynak az ősei eredetileg borostyánok voltak. Tehát itt azért vannak ilyen érdekességek. Rónai azért bejárja az országot széltében, hosszában, főleg Győrben, és hát a Győrtől nem messze található Pannonhalmán él. És aztán egy időben Kossuth Lajos gyermekeinek lesz egyébként a nevelője, házi tanítója, és hát az ő élet az úgy folytatódik, hogy tábori pap lesz belőle. Pozsonyban többek között kihirdeti a saját kiáltványát, kiáll a Városháza erkélyére, és akkor ott a Magyarország katolikus papjaihoz intéz egy szózatot. Ez nyilván röpirat formájában is megjelenik, tehát terjesztik országosan. Ahogy egyébként Borosnak is sok röpirata van 48-ban. Többek között arról értekezik, hogy a király beteg, ugye ez utalás arra, hogy 5. Ferdinánd azért nem volt a szellemi képességének a teljes birtokában, és hát azért ne feledjük el, hogy főleg a sógornője, Zsófia főhercegnő uralkodik helyette tulajdonképpen, ő viszi az udvarnak az ügyeit, és hát ugye nem a férje Ferenc Károly számára szeretné ő megnyerni a császári koronát, hanem a fia Ferenc József számára, akit 48. december 2-án egyébként császárrá koronáznak. Tehát többek között ilyenekről értekezik, és akkor ott ír Zsóka mi asszonyunkról és egyebekről meglehetősen szarkasztikus és pikírt formában. Rónai Bencés rendi szerzetesként többek között lélektannal foglalkozik, geológiával, embertannal, tehát antropológiával, az akadémia székfoglalóját az ősemberek fejlődéséről írja és adja elő, és hát a darwinizmus első hazai úttörője, és hát Rónai sokkal inkább a világi papi létben teljesül ki aztán, meg kutató tudósként, többek között megfordul Fehérváron a Vörösmarty körben, ugye 1867-ben jön létre ez a Vörösmarty kör, a mostani Vörösmarty társaságnak nem jogelődje, de szellemi elődje, ugye ezt mindig szokás hangsúlyozni, hogy jogfolytonosság nincs a kettő között, de a helyiség az ma is ugyanott van például, és Fehérváron a Vörösmarty körben elsősorban geológiai előadásokat tart. Mondjuk ez már azután történik, hogy ő hazatér egyébként az emigrációjából, de hogy akkor térjünk ide-vissza egy picit. Tehát 48-ban ő egyébként a tábori csapatokkal vonul, ahova éppen őt beosztják, és ahol éppen rá szükség van tábori lelkészként, és aztán így megfordul több csatában is, írja a maga kis lélektani értekezéseit is közben, írja a drámáit, a verseit ugyanúgy, tanít is természetesen, és tábori lelkészként akarják perbe fogni. Ugye hát ő is egy olyan kiemelkedő személyiség, aki ugye lelki táplálékot nyújtott tulajdonképpen a hadseregnek, meg szellemi táplálékot, és emiatt azért ugye üldözést szenved el ugyanúgy. Úgyhogy először Brüsszelbe menekül, Belgiumba, és aztán onnan pedig Londonba, ami azért egy nagyon érdekes helyzet, mert nem beszél angolul. Német fordításokból él elsősorban, illetve különböző egyéb fordításokból próbálja egy-két európai nyelvre lefordítani Széchenynek például az Einblick című röpiratát, ott megteheti. itt nem tehetné meg nyilván. És aztán van egy kalandja Amerikában is, oda is kikerül, ott a darwinizmusnak ugye azért a fellegvára van, és igazából ott képezi ő magát valódi tudóssá, és onnan tér haza már a kiegyezés környékén, aztán a Magyar Királyság területére, és lesz belőle végül is világi pap. Tehát ő felhagy a bencés rendi működéssel, kilép magából a rendből, de a papi pályát nem hagyja ott, tehát elsősorban tudósként tevékenykedik tovább, és természetesen megmarad az egyházi pályán is, tehát ugyanúgy áldozó papként természetesen tovább szolgálja az egyházat, de ekkor már számára sokkal fontosabb a tudományos tevékenység. És az is nagyon érdekes, hogy amikor ő hazatér az emigrációból, ugye 1867-ben megtörténik a kiegyezés, ami ugye azt jelenti, hogy Ferenc Józsefet hivatalosan is magyar királlyá koronázzák, ugye a budavári Nagyboldogasszony templom, a Mátyás templomban, ugye a koronázási misének a teljes szövegét és a zenét, ugye Liszt Ferenc szerzi, és hát az országos nagy méltóságok ott vannak. Jelesül Batthyány Imre gróf, a már említett Batthyány Istvánnak a rokona, ugye Batthyány István polgárdinak a birtokosa, Batthyány Imre gróf pedig a család nevét adó Szabad Batthyáné. Tehát egymással szomszédok, és egyébként rokonok is, közeli rokonok, unokatestvérek. De Rónai is ott van például már a koronázási szertartáson, és Andrássy Gyula, aki ugye az első kiegyezés utáni első kormány miniszterelnöke, javaslatára kerül ő végül is a bécsi Burgba, ahol először Rudolf koronahercegnek lesz a házi tanítója, magyar történelemre tanítja és magyar nyelvre. Tehát ez is egy ilyen érdekes fordulat, hogy volt 48-as, a Kossuth gyerekek egykori nevelője tanítja ugye Rudolfot, majd aztán Mária Valéria főherceg kisasszonynak lesz ő a később a nevelője. Tehát ő nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy ők magyar néphez hogyan viszonyulnak, hogyan ismerik meg a magyar történelmet, és hogyan sajátítják el a magyar nyelvet. Úgyhogy Rónai közvetít igazából, lehet ezt mondani, az osztrák császári udvar és a magyar kormány között nagyon sok esetben, hiszen házi tanítóként ő ott van a Burgban, és hát azért azt se felejtjük el, hogy Sziszi, Erzsébet királyné, vagy hát ha már Bécsről beszélünk, akkor császárné gyakran kikéri az ő véleményét bizonyos ügyekben, ami azért egy elég kitüntetett pozíció, elég kitüntetett szerep, és hát mivel a császárné ugye gyakran beszél a férjével, az uralkodóval, ezért Rónai tanácsait is próbálja ugye felé közvetíteni. Tehát az, hogy a 60-as évek közepétől hogyan változik meg például Ferenc Józsefnek a gondolkodása Magyarországról. Nyilván ebben benne vannak a különböző függetlenségi mozgolódások. Olaszország függetlenedése létrejötte, a különböző harcok, kereskedelmi problémák és egyebek, amik rákényszerítik az uralkodót arra, hogy a magyar rendekkel megegyezzen, de hát azért a magyar arisztokrata köröknek a véleménye is, meg a Burgban tartózkodó magyaroknak a véleménye is bizony nagyon, nagyon komolyan és nagy súlya esik alatba, úgyhogy neki is fontos szerepe van abban, hogy igazából a kiegyezés az tető alá kerül, és aztán a kiegyezés után pedig az úgynevezett boldog békeidőknek a kora köszönt be. Tehát itt szintén, ahogy Boross Mihály kapcsán egy emigránsról beszélünk, aki hát Borossal ellentétben bizony eléri a legfelsőbb köröket.
Érdemes arról is beszélnünk, hogy milyen összetételű volt a lakosság alapján Székesfehérvár a reformkorban.
Fehérvár népességének az összetételében ugye főleg a török utáni visszafoglalás az, ami nagyon fontos. Tehát itt maradnak az úgynevezett rácok, nevezzük őket inkább szerbeknek, mert mégiscsak ez a helyet áll. Ugye tudjuk, hogy a rác az egy teljesen más népcsoport, más felekezetűek is ráadásul, más az anyanyelvük, tehát nagyon sok mindenben különböznek, mondjuk az ercsi rácoktól, akik hát tényleg rácok. Tehát itt marad ez a szerb lakosság, az úgynevezett Rácvárosban, tehát a Palotavárosnak ugye az a része, ahol most a Skanzen is van. Többek között ők elsősorban kertészkednek, ugye melléjük társulnak még a bolgár kertészek, akik itt megérkeznek az 1800-as években, iparos tevékenységet folytatnak, ugye főleg vízigényes iparokkal foglalkoznak. Aztán van egy 1837-től kezdve, főleg már a 40-es évek elejétől, egy mondhatom nyugodtan azt szerintem, hogy jelentős méretű zsidó lakosság. Már legalábbis a megye más településeihez viszonyítva, számarányát tekintve, meg létszámát tekintve is, hiszen például Lovasberényből, Kajászóról, a nagyobb birtokokról ide kezdenek el betelepedni a városba, amikor letelepedési jogot nyernek, és szintén kereskedelemmel, meg főleg pénzügyekkel kezdenek el foglalkozni. A város első nagy áruházát, azt a Deutschék alapítják 1843-ban, ugye itt a rendszerváltás előtt úgy nevezték, hogy centrum, meg még utána is egy jó darabig, és akkor így tudja mindenki, hogy miről van szó. Tehát, hogy ők hozzák létre például a városnak az első áruházát. 48-ban ugye történik, ami történik, végül is ők maradnak itt a városban, és hát a német, főleg a német polgárság az, aki lázadozik ellenük, illetve van azért a polgárságnak nyilván egy magyar rétege is, természetesen, mert miért ne lenne, de hát a visszafoglaló háborúk kapcsán is, ugye főleg a németek érkeznek meg ebbe a városba, és lesz belőle német polgárváros. Ahol ugye a német nyelv van mindennapi használatban elsősorban, a helyi zsidóság körében is, ugye nem a jiddis nyelvet használják ekkor még legalábbis, azt majd csak jóval később kezdik el használni, hanem sokkal inkább a német nyelvet. Ugye nyilván az iskolákban is elsősorban a német nyelv dominál, és akik itt a magyar etnikumot képviselik, az főként a parasztság. A felsővárosban, meg az alsóvárosban, és mondjuk a víziváros területén, de főleg a belvárosban, ugye elsősorban ez a német és a zsidó nagypolgárságban jelen. Tehát így áll össze gyakorlatilag ez a társadalom. A papság körében szintén vagy magyar paraszti családból származnak ugye ezek a papi személyek, vagy német polgárcsaládokból. Jóval későbbi példa Bilkei Ferenc, felsővárosi és vízivárosi plébános, aki szintén egy német családból származik. Ha valaki kisétál a Csutora temető és megnézi a családnak a síremléket, akkor ott láthatja például az eredeti családnevet. Bilkei is majd csak a 900-as években magyarosítja a nevét egyébként. Tehát, hogy itt a német polgárság azért eléggé dominál ebben a közegben. Ehhez képest a megyének a vezetése az viszont a magyar arisztokráciából kerül ki. Tehát élesül a Bárófiát család, ugyanígy a Batthyány grófi család, a Zicsiek, ugye, tehát mind-mind ősi magyar családok, akik hát minimum a 13. századra vezetik vissza az eredetüket, de hát nagyon sokan a honfoglalásra, inkább a 13. század a helytálló, ugye a legtöbb esetben, ezt tudjuk nagyon jól, de ezek a főrű családok általában magyar eredetűek, és nyilván vannak azért etnikailag vegyes házasságok más arisztokrata családokkal, főleg németekkel, franciákkal, olaszokkal, és majd a 20. században azért az angol arisztokrácia is megjelenik a képben, de ők tényleg magyarok. Viszont az az érdekes, hogy a korszám is ez diktál, hogy elsősorban németül beszélnek otthon is. Tehát családon belül is az első idegen nyelv, amit megtanulnak, az a francia, a kor divatja szerint, és aztán majd jóval később az angol lesz még egy ilyen nyelv, hogyha valaki művészettel szeretne foglalkozni, akkor például az olasz. A magyart azt meg hát otthon elvétve használják, ha közügyeket intéznek, akkor ugye elsősorban németül beszélnek, és az 1844-es pozsonyi országgyűlésig ez teljesen természetes, amikor is ugye a magyar lesz az országnak a hivatalos nyelve, tehát innentől kezdve például a jegyzőkönyveket magyarul kell vezetni, jelesül a fehérvári tanácsülések jegyzőkönyveit is innentől kezdve német helyett, mert hogy korábban németül vezették, innentől kezdve magyarul vezetik. És ugyanezt kimutatható egyébként a céheknek az életében is, bár ott már azért ilyen, ha nem is tört, de kezdetleges magyarsággal azért megjelennek bizonyos irományok, de például az 1700-as évek végén a céheknél is azért a német nyelv használata az nagyon, nagyon jól érvényesül és nagyon jól látható. Tehát így áll össze igazából ez a helyi társadalom, és ezért is van talán jó fogadtatás a pesti forradalomnak, hiszen egy polgárvárosról beszélünk elsősorban, ahol nyilván a paraszti réteg is jelentős, De hát ezeken a belvárosi részken főleg a polgárság él, főleg a jómódú nagy polgárság, akik pedig abszolút vevők, hogyha lehet ezt így mondani, az akkor uralkodó és kibontakozóban lévő liberális szabadságeszményekre. Olvassák a francia lapokat, olvassák az osztrák lapokat, tájékozódnak az országgyűlésen történtekről, akár az arisztokrácián keresztül, és hát olvassák a korabeli szépirodalmat, ami pedig szintén már a felvilágosodás korától kezdve ezekre a szabadságeszményekre épül. Tehát ez nagyon erősen áthatja az itteni gondolkodást, és akiket egyébként az úgynevezett konzervatív nagybirtokos réteg meg tud szólítani, az leginkább a parasztság, akiknek ugye a jelentős része továbbra sem tud írni, olvasni, tehát nagyon könnyen befolyásolhatók, nagyon alacsonyan iskolázottak, és olyan függő helyzetben vannak, ugye ne feledjük el, hogy 48 előtt jobbátságról beszélünk, hogy nem költözködhetnek, nem válthatják meg ugye a szolgálatukat, és hát tényleg egy olyan függő helyzetben vannak, hogy igazából az életünknek szinte minden egyes mozzanatáról földes úr dönt. És ezt nem feltétlenül úgy kell elképzelni, mint mondjuk Gárdonyi vagy Ötvös József regényeiben, hogy itt mindenki nagyon gonosz, mert pont a Fejér megyei arisztokrácia kapcsán azért el lehet mondani, hogy itt bizony olyan családok vannak elsősorban nagy birtokosként ebben a megyében, akik rendkívül emberségesen bánnak, nem csak a beosztottaikkal, a közvetlen személyzetükkel, hanem az úgynevezett földbérlőikkel, illetve a jobbágyaikkal is. Én ezt mindig szoktam azért hangsúlyozni, hogy gondoljunk itt bármelyik nemesi családra a megyében, akár Csákvár környékén, Mór környékén, ugye a Lambergekre, Meránokra, gondoljunk a Károlyiakra, tényleg bármelyik családra, Széchenyiekre, ugye Sárpenterén, Zicsiekre, akik azért a megye jelentős részét birtokolják, vagy éppen a Batthyányiakra, mindannyian rendkívül emberségesen viszonyulnak a saját jobbágyaikhoz. És egyébként pont ezek a birtokos családok, legalábbis ezekből a birtokos családokból származó reformer gondolkodású liberális nemesek azok, akik kezdeményezik például az örökváltságnak a törvénybe iktatását. Azt is el kell mondani, hogy az 1840-es években, de bizony még a kiegyezés környékén is a vállalkozói mentalitás az nem jellemző magyar arisztokráciára, vagy csak nagyon ritkán. Hát aztán Fejér megyében erre is lesznek szép példák, de inkább majd a 70-es évektől, amikor például a nádasdiak megvetik a lábukat Fejér megyében, és ők adnak erre egy nagyon jó mintát, illetve hát a Batthyányiak is egyébként ebbe a sorba tartoznak a kőbányáikkal és a minden egyébben. De hát ennek megvan az előzménye természetesen, többek között Batthyány István gróf személyében, akinek az élete fontos része a gazdálkodás egyébként. Ugye egy vidéki földbirtokosról van szó, a fővárosból nézve is vidéki, meg Fehérvárról nézve is vidéki, és ráadásul egy nagyon nagy múltú arisztokrata családnak a tagja. Ugye ez egy Vasvár megyei földbirtokos család egyébként, akik a török után, illetve török időkben Németújvárra helyezik át a központjukat, és ez a Németújvár, Körmend, és ez a környék lesz az ő fő bázisuk igazából, Ikervár, tehát ezek a nyugati részek, és ugye a mai Burgenlandnak bizonyos részei. Többek között ugye ez a Németújvár is ma már Güssing nevet viseli, és aztán innen térnek vissza a család bizonyos részei, némelyik ága ugye a Dunántúlnak erre a keleti felére, vagy Közép-Dunántúlra, mi így nevezzük, hogy Közép-Dunántúl, de földrajzilag ugye inkább kelet. Tehát visszatérnek, és ugye azokat az ősi birtokokat visszafoglalják nagyon komoly csatározások árán, és itt elsősorban az adminisztrációval kell megküzdeni, de minden esetre ezeket az ősi birtokokat visszaszerzik, jelesül például Polgárdit, illetve Batthyánt, és hát itt rendezkednek be. Úgy, hogy közben egyébként ők Vasvár megyében főispáni, alispáni és egyéb tisztségeket töltenek be, tehát azért megvannak ezek a kapcsolódásaik, és ebből a családból származik egyébként Batthyány Lajos, a 48-as miniszterelnök, aki ugye Batthyány István grófnak egyébként az unokatestvére, elsőfokú unokatestvére. Rokonságon belül is több házasság van, különböző ágak és leszármazások között. Minden esetre ők rokonok, és egyébként Batthyány Lajos például a saját édesanyjával aki egy Batthyányi grófnő, hadakozik az apai örökségért, többek között Szabadbattyán területén. Tehát ez is egy érdekes helytörténeti adalék. Na minden esetre az ő unokatestvére már 48-ban, sőt már 47-ben is nagyon fontos szerepet tölt be a vármegye és Székesfehérvár életében, és mint vármegyei földbirtokos, és egyébként katona viselt ember, ráadásul ugye katonatiszt, arisztokrata csak tiszti rangban szolgálhat természetesen. Ő az, akit megbíznak a nemzetőrségnek a megszervezésével. Ugye igazából a nemzetőrség megszervezéséről már az áprilisi törvények döntenek. Még nem mondtam a dátumot, 1848. április 11-e. Ez azért nagyon fontos, hogy az uralkodó ekkor szentesíti, 5. Ferdinánd, ekkor szentesíti az úgynevezett áprilisi törvényeket, amelyeket így nevezünk. 1848-as törvénycikkelyeknek szokta általában nevezni a hivatalos kutatás, meg hát ebben a kiadvány formában jelent meg Batthyány Lajos portréjával egyébként a borítón, mint miniszterelnökével. De visszatérve Batthyány Istvánra és a nemzetőrségre, tehát megszervezik, illetve elkezdik már megszervezni 1848 áprilisában Székesfehérváron is, természetesen a megyének a vezetése is határoz ennek a megszervezéséről. 1843-ban már létrejön egyébként a polgári őrség Székesfehérváron. A polgár őrségeknek a létrehozásáról a szabad királyi városok területén egyébként ugyanúgy a törvények rendelkeznek, és előírják azt is, hogy a polgár őrségnek a munkájában minden felnőtt férfi egyébként köteles részt venni, és aki erre fizikailag alkalmatlan, annak viszont megváltási összeget, ha jól emlékszem, 5 ezüst forintot kell fizetnie. Minden esetre ez kialakul, hiszen a közrendet valahogy védeni kell. Ugye ne felejtsük el, hogy az 1840-es évek elején, sőt még az 1860-as években is, még a gázvilágítás előtt vagyunk jóval, sötétek, még a belváros utcái is, hát nem beszélve a külvárosi utcákról, tehát itt folyamatosan fáklyákkal és minden egyébbel kell világítani, úgyhogy hát a közbiztonság az bizony nem olyan, mint mondjuk napjainkban, és ezt a közrendet védeni kell. A polgári őrség az nagyon jól jön egyébként 48 márciusában, egészen addig, amíg a fegyveres nemzetőrség meg nem szerveződik, gyakorlatilag mondhatni, hogy honvédelmi alakulatként, de hát ugye a honvédelemről főleg már a szabadságharc kapcsán beszélhetünk, felfegyverzik őket teljes mértékben, a fegyveres ellátásról ugyanúgy gondoskodik a törvény, és gondoskodik a vármegyének az adminisztrációja, meg a városvezetése, ahogy a személyi összetételről és minden egyébről, és amit már említettem, ugye a nemzetőrségünk az első nagyon fontos feladata, az valóban az, hogy amikor a vármegyeháza terére pulsz ki, a város és a vármegye vezetésével összehívatja a népgyűlést, ugye a zsidó lakosság tárgyában, akkor a Mórról megérkezett lovasság áll a tér egyik sarkában, a fegyveres nemzetőrség a tér másik sarkában, és közöttük pedig a tömeg. Hát, ha valaki a megyeháza erkélyéről kihirdet egy határozatot, és valaki ez ellen mondjuk fegyverrel fel akarja emelni a szavát, akkor itt bizony nagyon sok fegyveres veszi őt körbe. Tehát igazából itt a fegyverek szava biztosítja a tekintélyt a kormány biztos számára is, meg a megyei és a városi vezetés számára is, hogy erről a szándékáról végül is letesz a fehérvári polgárság, hogy a zsidókat kiűzzék a városból, és aztán jól is teszik, hiszen jönnek az ellátási nehézségek, amikor ugye az élelemről például gondoskodni kell, vagy a posztóról gondoskodni kell, a nemzeti színű szalagokról gondoskodni kell, hiszen ugye egyre több a kokárda, a nemzetőrség számára ráadásul előírják a kokárda, illetve a karszalagnak a viselését, tehát ez hozzátartozik a hivatalos öltözethez, és egyáltalán azért itt a mindennapi életnek a folyását biztosítani kell. És igazából a nemzetőrségnek a szerepe az majd a tavaszi hadjárat után értékelődik fel ismét, amikor ugye a császári seregek már nincsenek itt a városban, és amikor visszafoglalják a város 49 nyarán, akkor megint csak a fegyveres nemzetőrség, és hát jelesül természetesen Kucka Mihályék és Hübner Andrásék úgymond gerilla akciója a Haleszben, tehát ez a haleszi felkelés az, ami a helyi nemzetőrség szempontjából is kiemelkedő. Batthyány Istvánnak a szerepe 49-ben is nagyon fontos. és aztán ő is egyébként visszavonul a közélettől az 1850-es évek elején, ugyanúgy, ahogy a rokonai is visszavonulnak a közélettől. Fennmaradtak olyan visszaemlékezések, ilyen anekdotaszerű történetek, hogy például az adót, amit ugye be kell küldeni Fehérvárra, azt a szolgáló személyzettel küldik be. Vagy előfordul az is, hogy a birtokosnak a lánya hozza be, és a kocsis viszi be a vármegye házára. Tehát, hogy a földbirtokos még arra sem hajlandó, és ez a passzív ellenállás része. Ugye egyrészt nem vállal hivatalt, már ha egyáltalán szabadon van, és mondjuk nincsen házi őrizetben. Az adót azt ugye megfizeti, mert különben a birtokainak bizony akár kára is származhat ebből, akár el is vehetik tőle a birtokait, de hát nem hajlandó személyesen behozni, hanem beküldeti valakivel, mondjuk egy levél kíséretében, és ezt valaki meg átadja, és az elismervényt mondjuk a kocsisnak, vagy éppen a szobalánynak a kezébe nyomják. Tehát azért vannak olyan arisztokratáink, ezt is el kell mondani, akik részt vettek a 49 utáni adminisztrációban. Érdekből, nem érdekből, ez egy másik kérdés, de azért a legtöbben bizony a kiegyezés környékén is ott munkálkodtak, és hát elsősorban a magyar érdeket képviselték.
Még egyet hadd kérdezek itt Batthyány István kapcsán, hogy őt például a nemzetőrség megszervezésébe, illetve a később betöltött szerepe miatt őt érte bármiféle atrocitás?
Bíróság elé ugyanúgy került ő is természetesen, de mivel nem játszott olyan, most ez furán hangzik, hogy nem játszott olyan kiemelkedő szerepet, mint mondjuk az unokatestvére, de hát Batthyány István azért mégsem miniszterelnök volt, és nem, hát buzdított fegyveres harcra, ráadásul részt is vett benne, de jóval kisebb volt az ő jelentősége, mondjuk országos szempontból. És nyilván azért példát kellett statuálni, tehát ez egyértelmű, hogy ugye a honvédseregnek a tábornokain, ezredesein ugye példát statuáltak, meg az egykori miniszterelnökön, de Batthyány István esetében megelégedtek azzal, hogy a folyamatos vegzálások, meg megbüntetések után ő először házi őrizetbe került, tehát nem hagyhatja el a birtokait, és utána pedig visszavonul a közélettől önkéntesen, mert hogy ő nem akar részt venni ebben az új berendezkedésben, tényleg egészen addig, amíg be nem következnek az új viszonyok, és akkor még Batthyány Imrére, az ő rokonára hadd utaljak vissza, a szomszéd birtokosra, akinek az életében pedig ugye az a nagyon érdekes, hogy 1835-ben ott van Ferdinánd királynak a koronázásán, Pozsonyban, mert akkor még Pozsonyban koronáznak, és ott van a budavári Mátyás templomban is, Ferenc Józsefnek a koronázásán, két teljesen különböző kaliberű uralkodó, két teljesen eltérő korszak, nem beszélve arról, hogy a kettő között eltelik több mint 30 év, az ő életében is eltelik több mint 30 év, és mindkét eseményen ő viszi a koronázási kardot. Tehát ugyanazt a tisztséget tölti be, ugyanannak a családnak a tagja, aki egyébként például nem hajlandó részt venni a közügyekben az 1850-es években. Tehát ahogy az ő rokonával példát statuálnak, egyébként 49. október 6-án, az ő főlovászmesteri tisztségével, ez ugye egy tiszteletbeli cím, gyakorlatilag azt mutatják meg, hogy nagyon fontos a Habsburg udvar számára a magyar arisztokrácia. Hát ez már főleg inkább a 60-as évek után fontos nekik, de meg kell tenniük ezt a gesztust azért, hogy a kiegyezés az tényleg békében menjen végbe, és hát lehetőleg azért a bécsi udvar is minél kevésbé sérülten jöjjön ki ebből természetesen.
Szóba került a beszélgetés során Boros Mihály aranytolla, és fennmaradt visszaemlékezése is. Ekkort idézi a Városházán látható 1845-ből származó címeres magyar pecsét, valamint egy dokumentum, amelyben 5. Ferdinánd megerősíti Székesfehérvár szabad királyi városi jogát. Milyen tárgyi emlékeket őriz még a város ebből a korból, Márk?
Boros Mihály kapcsán ugye említettem, hogy több röpiratot is szerkesztett és írt. A Szent István Király Múzeumnak az ünnepi Facebook posztjában ilyen és ehhez hasonló dokumentumokat közlünk most éppen ebben az évben, amelyeket ő szignált, illetve egy nagyméretű 12 pontot is kinyomtatva, amiről nem tudjuk pontosan, lehet, hogy Székesfehérváron került nyomtatásra, és én ezt már olvastam a Városi Honlapon egyébként korábban, ezt az anekdotát, és ez tényleg igaz, mert ma is a kezemben tartottam, bizony valaki ceruzával ráírta erre a dokumentumra, hogy lementem a pincébe borért. Nem tudjuk, hogy milyen apropóból valahogy ezt használta én üzenet közvetítésre az illető. Minden esetre azt a röpiratot, amit én említettem, amiben például Zsófia főhercegasszony említésre kerül, illetve Boros Mihály megfogalmazza a különböző követeléseket a polgárság részéről, azt is természetesen leközöljük, hiszen a gyűjteményünkben megtalálható szerzőként a negyedik oldalon, ez egy két rét hajtott dokumentum, megtalálható rajta Boros Mihály neve, és a lap alján pedig az, hogy nyomtattatott Székesfehérvárot, tehát ráadásul ez egy helyi kiadású termék. Aztán hát azt is el kell mondani, hogy voltak még egyébként egyéb 48-as vonatkozású dokumentumok és tárgyak a múzeum gyűjteményében, még amikor István Király Múzeumnak hívták, de sajnos a mai Várkörúton, egykori Népköztársaság úton található raktár belvízesedésével nagyon sok minden megsemmisült, így többek között Deák Ferenc zsebkendője, Kossuth levelek közül is több. Na, Kossuth leveleink egyébként vannak eredetiben, hál' Istennek most is, és hát több olyan emléktárgy eltűnt itt a második világháború utáni időszakban, amelyek 48-as vonatkozásúak voltak. Magában a gyűjteményben, és ezt köszönhetjük Demeter Zsófiának, történész elődömnek, a Szent István Király Múzeum egykori igazgatójának, a dokumentumanyag az teljes mértékben restaurálásra került, és ennek a digitális feldolgozása is egyébként 90%-ban megtörtént. Tehát ma, ha én besétálok a Megyeház utcában a földszinti raktárunkba, akkor ki tudok húzni 5-6, akár 7 olyan fiókot is, amiben csak és kizárólag 48-as dokumentumok találhatók. Gyönyörű, tényleg gyönyörű állapotban, kutatható, olvasható és bemutatható állapotban, és ez bizony főként az ő érdeme, hogy ezt így elérhettük. Illetve, ha már az ő nevét megemlítettem, akkor hadd említsem meg Erdős Ferenc nevét is, bár az ő neve nem kapcsolódik a múzeumban található tárgyakhoz, de 48 kapcsán ugye Demeter Zsófia és Herman Róbert mellett ő írta legtöbbet a történeti vonatkozásokról, ha pedig a néphagyományról, vagy akár a Kossuth kultuszról beszélünk, akkor Lukács László nevét mindenképpen ki kell emelni ebben a történetben.
Szabirágem megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljen ágya meg a lelkedet. Szikelet a járvének a szerelehet, kigyeletre virítani kételet. A lány virágra nyugre ányílik a lány, benne a világ.
Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket az ÖKK Podcast mai adásában március 15-i eseményekkel, jelenlegi és 176 évvel ezelőtt történtekkel foglalkoztunk. Beszélgető társam volt Bobori Mihna Boglárka, Nagy Judit és Váci Márk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Csordás Csilla. Viszont hallásra!